Jelenések könyve 13., 14. és 15. fejezet. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad. 10 szarva és 7 feje volt. Szarvain 10 korona és fejein Isten káromló nevek. A tenger embertömeget jelképez. Mivel ez esetben valószínűleg a földközi tengerről van szó, a tenger itt azokra az emberekre utal, akik a földközi tenger partvidékén élnek. A jelenések 17.9 elárulja nekünk, hogy a 7 fej 7 hegy, amelyen az asszony ül, a 10 szarv pedig 10 királyt jelent. Dániel szintén megpróbálja leírni a fenevadat a Dániel 7.24-ben, ahol azt olvashatjuk, hogy a 10 szarv azt jelenti, hogy ebben az országban 10 király uralkodik, majd még egy másik is következik utánuk. Ez más lesz, mint az előzők, és 3 királyt fog leverni. Itt is 10 királyról van szó, akik a hatalmukat a fenevadnak adják. A világban tehát létrejön egy 10 államot tömörítő szövetség. A Dániel 7.24-től a 10 szarv ezt jelenti. Ebben az országban 10 király uralkodik, majd egy másik is következik utánuk. Sokat beszél majd a felséges ellen. Megjelenik tehát a fenevad, az Antikrisztus, és elindul, hogy hatalmába kerítse a világot. Ő káromolni fogja majd Istent, ahogy Pál is írja, és Dániel is erre utal. Sokat beszél majd a felséges ellen, és gyötörni fogja a felségesnek a szentjeit. Vissza a jelenések könyvéhez. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába mint a medvéé, szája mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. A sárkány nem más, mint a sátán. És hol is van a sátán trónja? Itt a földön. Pedig a 24. Zsoltár első versében ezt olvashatjuk. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Ez azonban egy profétikus kijelentés. Ugyanis jelenleg a föld a sátán fennhatósága alatt áll, ő irányítja a földet, és ő uralkodik itt. Jézus azonban eljött a földre, hogy megváltsa a világot, és visszajuttassa azt Isten kezébe. Amikor a sátán 40 napon át kísértette Jézust a pusztában, a Lukács 4-ben ezt olvashatjuk. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, a tied lesz mindez. Egyelőre tehát a föld a sátáni, és ez az állapot fennáll akkor is, amikor eljön az Antikrisztus, hiszen a jelenések 13.2-ben azt látjuk, hogy az Antikrisztus a sárkánytól, vagyis a sátántól kapja az erejét, a trónját és nagy hatalmát. Így az Antikrisztus valójában a testet öltött sátán lesz. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Ugyanebben a fejezetben, a 14. versben olvashatjuk, hogy a hamis próféta, aki szintén megjelenik a földön, azt mondja majd a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akinek kard által ejtett seb van, de életre kell. Az Antikrisztus a világ egyik vezetője lesz, és úgy tűnik, hogy valaki látszólag sikeres merényletet követel ellene. Halálos sebéből azonban csodával határos módon felépül. De Zakariás könyve arra utal, hogy valószínűleg ennek nyomán megvakul jobb szemére, és jobb kezét sem tudja majd használni. Azonban az a tény, hogy túléli a merényletet, teljesen lenyűgözi a világot, és így az emberek figyelmének középpontjába kerül. Láttam azt is, hogy egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak. Vegyük észre, hogy az emberek a sárkányt, azaz a sátánt imádják. Hihetetlenül hangzik, nem? Pedig már napjainkban is van a sátánnak egy egyháza, amelyben az emberek teljesen tudatosan imádják a sátánt. Itt a jelenések 13-ban pedig szintén azt látjuk, hogy az emberek a sárkányt imádják, és a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? Ennek az embernek óriási hatalma és óriási tekintélye lesz. Valószínűleg a három leghatalmasabb országot igázza majd le, hogy megszerezze felettük az uralmat. Ezen kívül megöleti majd Isten két tanúját, akik egészen addig legyőzhetetlenek voltak. Emlékezzünk csak vissza, hogy mit olvastunk Isten két tanújáról a 11. fejezetben. Ha valaki bántani akarja őket, tűztör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Az egész világot ámulatba ejti majd ennek az embernek a hatalma, és azt mondják, hogy ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni. És adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj. Ez Dániel is megemlíti a 7. illetve a 11. fejezetekben. Adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, vagyis 3,5 éven át. És megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Az Antikrisztus tehát egészen nyíltan káromolja majd Istent. A 2. Tesszalonika 2-ben Pál is erre utal, amikor azt mondja, hogy megjelenik majd a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Vissza a Jelenések könyvébe, megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és név, minden nyelv és nemzet felett. Dániel könyvében ugyanezt a kijelentést találjuk. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett. Ezek a szentek nem jelenthetik az egyetemes egyházat, mert a Máté 16:18-ban Jézus az egyházáról a következőket mondja Péternek. Én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. A sátán tehát semmiképpen sem győzheti le az egyházat, Isten népét. Ebben az esetben tehát a szentek kifejezés azokra vonatkozik, akik Jézus Krisztust a nagy nyomorúság időszakában fogadták be. Azt pedig a korábbiakban már mondtuk, hogy ez a 7 éves nagy nyomorúság időszak azt követően köszönt be, hogy Isten az ő egyházát, az ő gyermekeit kiragadta ebből a világból. Az itt említett szentek tehát azok az emberek, akik a két tanú bizonyságtétele nyomán, vagy a 144 000 pecséttel megjelölt bizonyságtevő nyomán fogadják be Jézus Krisztus az életükbe megváltóként. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen és legyőzze őket. Az Antikrisztus tehát üldözni fogja azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, és hatalma lesz arra, hogy megölje őket. Jobb azonban mártír halált halni, mint fejet hajtani előtte és őt imádni, mert a következő fejezetben látni fogjuk, hogy akik leborulnak és az Antikrisztust imádják, azoknak nincs reményük az üdvösségre. Tehát megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek a neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Érdekes tehát, hogy létezik az életkönyve, amelyet Mózes is megemlít imádságában, amikor Izrael népéért könyörög. A 2. Mózes 32:32-ben Mózes így könyörög a népért. Mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törő ki engem könyvedből, amelyet írtál. Az életkönyvét Pál is megemlíti, és arról ír, hogy nevünk a világ kezdete óta szerepel az életkönyvében. A Jelenések 13 pedig ezt a könyvet a bárány életkönyveként említi. Létezik egy tanítás, amely az én véleményem szerint szinte már Isten káromlás. Eszerint Isten behatárolt ismeretekkel rendelkezik csupán, vagyis nem minden tudó. Ennek a tanításnak az értelmében, amikor Ádám bűnbe esett, ezzel igencsak meglepte Istent, és mivel Ádám mindent elrontott, Hirtelen Istennek elő kellett állnia egy megváltási tervvel, amit Ádám bűnbeesése után állított össze. Itt azonban azt látjuk, hogy az emberiség megváltásának terve már a világ kezdete előtt is létezett, mielőtt Isten egyáltalán megteremtette volna az embert. Isten előre tudta, hogy mi fog történni. De akkor vajon miért teremtette meg az embert? Azért, mert Isten egy bensőséges kapcsolatra vágyott az emberrel, egy értelmes kapcsolatra, hiszen a világegyetem hatalmas, nem nehéz benne magányosnak lenni. Ahhoz azonban, hogy Isten és ember között egy igazi bensőséges kapcsolat kialakulhasson, az embernek szabad akarattal kell rendelkeznie. Isten persze robotokat is teremthetett volna, de annak mi lenne az értelme, hogy robotok imádják őt? Hiszen a robot csak azért hajtogatja, hogy szeretlek, mert azt beprogramozták a kompjúterébe. Ugyanilyen alapon azt is beprogramozhatják, hogy gyűlöllek. És ha egy robot mondja nekem, hogy gyűlöl engem, az rám nézve nem különösebben sértő, ettől nem fogok összetörni és szomorúan hazakullogni, hiszen egy robotról van szó, aki nem tud mást mondani, mint amire be van tanítva. Igen, Isten megtehette volna, hogy robotnak, nem pedig embernek teremt bennünket, egy robottal azonban nem alakíthatunk ki igazi bensőséges kapcsolatot. A kutyánkkal sokkal értékesebb a kapcsolatunk, mint egy robottal például, mert a kutyánknak is van bizonyos fokú szabad akarata, és alkalomattán megteheti azt, hogy nem engedelmeskedik nekünk. Természetesen igyekszünk elérni nála azt, hogy mindenképpen vesse alá az ő akaratát a mi akaratunknak, de azért neki is van szabad akarata. A robotnak azonban nincs, így nem is lehet vele értelmes kapcsolatunk. Isten tehát szabad akaratot adott nekünk, hogy értelmes kapcsolatot alakíthassunk ki vele. Mivel pedig szabad akaratunk van, megtehetjük, hogy hátat fordítunk Istennek, és hogy káromoljuk az ő nevét. A mi döntésünk az, hogy szeretnénk-e vele egy bensőséges kapcsolatba kerülni. Amikor pedig én a saját szabad akaratomból mondom azt, hogy szeretem Istent, hogy vágyom a vele való közeli bensőséges kapcsolatra, akkor senki sem kényszerít erre. Isten már a világ kezdete óta tudta, hogy az ember bűnbe fog esni, és készen állt az ember megváltására. Elhatározta, hogy megmutatja az embernek, mennyire szereti, hogy ezáltal arra ösztönözze az embert, hogy ő is szeresse Istent. Hiszen gondoljunk csak bele, hogyan is mutathatta volna meg Isten jobban azt, hogy mennyire szeret bennünket, mint hogy saját fiát küldte el, hogy meghaljon helyettünk. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért, mondja Jézus a János 15:13-ban. Jézus Krisztus a lehető legnagyobb áldozatot hozta értünk, hogy ezzel kifejezze az irántunk való hatalmas szeretetét. Így hát az, aki a keresztre néz, többé nem kételkedhet Isten szeretetében. Érdekes, hogy Isten mindig a keresztre mutat, amikor irántunk való szeretetét bizonyítani szeretné. Minden olyan igevers, amelyben Isten az ő szeretetéről biztosít bennünket, a keresztre mutat. János 3:16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. 1 János 4:10. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Róma 5:8. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Isten az ő egyszülött fiát adta értünk. Mi az emberi kapcsolatainkban hajlamosak vagyunk azt mondani a másiknak, hogy bizonyíts be, hogy szeretsz. Ha ugyanezt a kérdést tennénk fel Istennek, ő egyszerűen a keresztre mutatna, ennél több bizonyítékra nincs is szükségünk. Jézus meghalt a bűneinkért. Ez pedig része volt Isten tervének már a világ kezdete óta. Mivel Isten mindent tud, tisztában volt vele, hogy én válaszolok majd az ő szeretetére és kegyelmére, ezért beírhatta a nevemet a bárány életkönyvébe már a világ kezdete óta. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Isten mindenkinek a nevét beírta az életkönyvébe. Később azonban azoknak a nevét kitörli onnan, akik elutasítják Istent. Én ezt nem tudom, de azt tudom, amit a Jelenések 13:8-ban olvashattunk a sátánnal kapcsolatban, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. És a megfogalmazás itt mégis inkább arra utal, hogy nem mindenkinek a neve van beírva az életkönyvében. Ha valakinek van füle, hallja. Amikor az Úr valami nagyon fontosat akar közölni velünk, akkor általában ezt is hozzáteszi. Ha valakinek van füle, hallja. A 10. vers a Károli fordítás szerint, ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Az Antikrisztus harcba száll a szentekkel, foggyul ejti őket és pusztítja őket. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességtűrése és hite. Ez a bátorítás tehát azoknak a szenteknek szól, akik szörnyű üldöztetésnek lesznek kitéve az Antikrisztus részéről. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad, ez lesz a hamis próféta. Két szarva volt, amely hasonló volt a bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. A Máté 7.15-ben Jézus a következőket mondja. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. A hamis prófétákról elmondható, hogy nem néznek ki hamis prófétáknak. A sátán sem úgy néz ki, mint ahogy ábrázolni szokták. Nincsenek szarvai, nincsen farka, és nem tart vasvillát sem a kezében, és nem piros cicanadrágot hord. Ő persze szeretné, ha mi azt gondolnánk, hogy ő valóban így néz ki az életben. Szeretné, ha azt gondolnánk, hogy borzasztó az ő kinézete, akitől szörnyen megijednénk, ha meglátnánk. Szeretné, ha ezt gondolnánk, mert így módon nyugodtan járhat-kelhet a világban titokban, mint a világosság angyala, mint egy gyönyörű lény, aki édes szavakkal ébrezgeti testi vágyainkat. Miért nem veted bele magad az élvezetekbe? Igyál még egy pohárral, hiszen ez még belefér. Az ember pedig azt gondolja, hogy ez nem lehet a sátán, hiszen olyan kedves a hangja, olyan negédes. A sátán pedig ronda és vasvilla van a kezében. De pontosan azért tud bennünket megtéveszteni, mert ezt gondoljuk róla. A megjelenő másik fenevadnak tehát két szarva volt, amely hasonló a bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre az emberek szeme láttára. Emlékezzünk csak vissza Isten két tanújára a 11. fejezetből. Ők is ugyanezt tették. A hamis próféta tehát utánozza Isten két tanúját. Gondoljunk csak vissza azokra a csapásokra, amelyekkel Isten Mózesen keresztül az egyiptomiakat sújtotta. A fáraó varázslói egy ideig tudták utánozni ezeket a csapásokat. Amikor Mózes a földre dobta a botját, és az kígyóvá változott, az egyiptomi varázslók is meg tudták ezt tenni. Ők is ledobták botjukat, és az kígyóvá változott. A varázslók Isten csodáit tudták egy ideig utánozni, és a sátán is képes erre. Igaz, hogy nem tud minden csodát utánozni, de jó néhányat igen, és ezt meg is teszi. A korábbiakban találkoztunk Isten két tanújával, akiknek megadatott az a képesség, hogy tüzet bocsássanak az ellenségeikre. Itt pedig megjelenik a kétszarvú vadállat, aki szintén nagy jeleket tesz, sőt, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára. És megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kell. A 2. Tesszalonika 2.9-től a következőket olvashatjuk. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. És a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának. Miért? Mert nem szerették az igazságot. Jézus magáról azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azokat azonban, akik nem szerették az igazságot, Isten kiszolgáltatta a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Azokat tehát, akik nem szerették az igazságot, Isten kiszolgáltatta a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, a sátán, az antikrisztus és a hamis próféta hazugságainak. Annyira szomorú és szinte hihetetlen látni azt, hogy az emberek milyen hazugságokat hajlandók elhinni, amikor elutasítják Jézus Krisztus igazságát. Amikor ugyanis valaki az igazságot elutasítja, nyitottá válik a legostobább elképzelésekre is. Isten azt mondja az ilyen embernek: nem kéred az igazságot? Jó, akkor higgyed csak el a hazugságot. Ha nem akarsz bölcsen élni és elfogadni az én kegyelmemet, akkor legyél csak ostoba a saját akaratod szerint. És megint csak el kell ismételnem, amit már előbb is mondtam, hogy az emberek a legesztelenebb dolgokat képesek elhinni, és esztelenül cselekszenek, ha elutasítják Isten igazságát. Hihetetlen, hogy egyes egyetemi tanárok itt Amerikában, akik elvileg nagyon intelligensek és óriási tudással rendelkeznek, mégis milyen bizarr dolgokat tesznek. Itt is arról van szó azonban, hogy nem szerették az igazságot, és ezért Isten megengedi, hogy a hazugságnak higgyenek. Évekkel ezelőtt emlékszem, hogy meghívást kaptam egy összejövetelre, amelyen megyénk értelmiségének a krémje találkozott. Engem pedig a tudatlanság mintapéldányaként invitáltak meg saját szórakoztatásukra, ugyanis igencsak szórakoztatónak találták azt, hogy én valóban hiszek egy élő Istenben, aki megteremtette a mennyet és a földet. Mindennek ellenére azért elmentem és beültem erre az összejövetelre, ahol először is az történt, hogy a csoport vezetője a földön ült lótuszülésben, és elkezdett nekem mesélni az eredményeiről, az érdemeiről és arról, hogy ő mennyire okos és mennyi mindent elért már az életben. Én pedig csak hallgattam és sajnálatot éreztem iránta, mert bár egyrészről okos és intelligens, másrészről pedig egyáltalán nem bölcs. Kisvártatva azután rám nézett és megkérdezte: ön miről tudna nekünk mesélni? Hadd mondjam el, hogy ezeken az összejöveteleken kiderült, hogy ezek az értelmiségi emberek, akik úgymond keresőnek tartották magukat, keresték az igazságot, néha LSD-t szedtek a találkozóik alkalmával. És nem csak azt, hanem más kábítószereket is kipróbáltak az igazság keresésének jegyében. Az, aki lótuszülésben ült, kijelentette, hogy ő egy buddhista pap és buddhizmust tanult. Amikor tehát megkérdezte tőlem, hogy én miről tudnék neki mesélni, akkor a következőket mondtam. Úgy tűnik, hogy ahogy az igazságot kerestétek, és már sok mindent kipróbáltatok, de mivel még mindig keresőnek nevezitek magatokat, úgy tűnik, hogy a keresett igazságot még nem sikerült megtalálnotok. Lehet, hogy az igazság keresésében elsiklottatok valami felett, úgyhogy kezdjük az alapoknál. Kezdetben Isten megteremtette a mennyet és a földet. Itt az egyikük szavamba vágott és ezt kérdezte: amikor Istenről beszélsz, antropomorfikus értelemben gondolsz Istenre? Erre valaki más is felszólalt, és ők ketten egyre hevesebben kezdtek el vitatkozni. Én pedig lehajtottam a fejemet, és elkezdtem imádkozni, és csak annyit mondtam: Uram, ha kimenekítesz engem erről a helyről, megígérem, hogy soha többé nem jövök ide. Uram, elhanyagoltam a feleségemet, nem voltam vele otthon elégszer, kérlek, bocsáss meg. Ma is otthon kéne legyek a feleségemmel és a gyermekeimmel, hiszen szükségük van rám. Ehelyett pedig itt vagyok ebben az óriási zűrzavarban, Istenem, kérlek, hogy segíts elmenekülnöm, vagy tegyél valamit. Mert tudtam, hogy Isten segítsége nélkül egyszerűen nem jutunk egyről a kettőre. Végre megszólalt az egyik hölgy, és azt mondta ennek a két férfinak, hogy: srácok, hagyjátok már abba! Minden héten csak ti beszéltek, és mást sem hallunk, csak benneteket, és mindig ugyanazokat a semmitmondó érveiteket szajkózzátok. Azután rám mutatott, és azt mondta a többieknek: mi hívtuk ide ezt az embert? A legkevesebb, amit tehetünk, hogy most meghallgatjuk őt. Ennek hallatán bocsánatot kértek tőlem, és átadták nekem a szót. Én pedig rájuk néztem, és ezt mondtam: Az én lelkemben teljes békesség honol, tökéletesen elégedett vagyok. És amikor ezt meghallották, feszülten figyelni kezdtek, mert ezt egyikük sem mondhatta el önmagáról. Akármilyen intelligensek is voltak, akárhány érvet is tudtak felsorakoztatni elképzeléseik mellett, egyikük sem mondhatta magáról azt, hogy békessége van és elégedett. Az úr ajtót nyitott, és körülbelül egy órán keresztül meséltem arról a teljességről és arról a bővölködő életről, amely a miénk Jézus Krisztusban. Aztán hazamentem. Az elkövetkezendő hetekben aztán többen is felhívtak és felkerestek az irodámban, és befogadták Jézus Krisztust. Az emberek megnyugvást és békességet csak Jézus Krisztus által, csak Jézus Krisztusban találnak. Ez az egyetlen út. Lehet, hogy az ember átkutatja az egész világot, és mindenfajta bizarr élményben lesz része, de igazi nyugalmat és békességet Jézus Krisztus nélkül nem talál. Azok pedig, akik elutasítják az igazságot, nyitottá válnak mindenféle megtévesztésre és hazugságra. Visszatérve a Jelenések 13-hoz. Megjelenik a vadállat, és mindenféle jelekkel megtéveszti a föld lakóit. Megadatott neki, hogy lelket lehelyen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölhesse. Mostanában egyes tudósok elkezdtek arról beszélni, hogy egy olyan számítógépet fejlesztenének ki, amely valamilyen úton módon önálló élettel bírna. Valamiféle biokompjúterről lenne szó. Ezzel kapcsolatban néhány tudományos cikk is megjelent már, és Kanadában alakult egy kutatócsoport, akik kimondottan ezzel foglalkoznak. Alapvetően egy olyan számítógépről lenne szó, amely tud saját maga is gondolkodni, és amit nem lehetne csak úgy kikapcsolni. És azt mondják, hogy ez a következő lépés az evolúciós fejlődésben. Ez az életforma az emberek fölött áll majd, és válaszokat tud majd adni az élet nagy kérdéseire, mert sokkal intelligensebb lesz, mint az ember, hiszen ilyennek alkotják meg. Mindennek fényében nagyon érdekes, hogy készíteni fognak egy bálványképet az Antikrisztusról, amit a szentek szentjében helyeznek el, majd pedig lelket lehelnek belé. Ez a tett az Isten káromlás tetőfoka lesz. Ez indítja el a nagy nyomorúság időszakát, ez lesz az utolsó csepp a pohárban. Ezután Isten kiönti az ő haragját, az ítéletét a földre. A földön pedig egy olyan nagy nyomorúság köszönt be, amilyenre még nem volt példa, és nem is lesz soha többé. Az Antikrisztus bemegy az újjáépített jeruzsálemi templomba, megáll a szent helyen, és kijelenti magáról, hogy ő az Isten. Ez az Isten káromlás tetőfoka. Megadatott neki, hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. A Dániel 3-ban azt olvashatjuk, hogy Nabukodonozor király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot, fölállítatta azt Babilon városában, és mindenkinek megparancsolta, hogy boruljon le az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. A királynak volt egy aggasztó álma, amelyet Dániel fejtett meg. A király álmában egy nagy szobrot látott. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből. A lábszárai vasból, a lábai részint vasból, részint pedig cserépből voltak. Dániel elmagyarázta a királynak, hogy ez a nagy szobor a világ felett uralkodó népeket jelképezte, élükön Babilonnal, amelyet a szobor színaranyfeje jelképezett. Babilont követi majd a sorban a Perzsa birodalom, ezt jelképezte a szobor ezüst melle és karjai. A következő a sorban a görög birodalom, vagyis a nagy szobor részből készült hasa és oldala, amit majd a római birodalom pusztít el. Ez utóbbi pedig a szobor vasból készült lábszárainak és lábainak felel meg. Az utolsó nagy hatalom pedig, amely a világ uralmára tör, kapcsolódni fog a római birodalomhoz, 10 nép szövetségéből jön létre, mint ahogy 10 új van a nagy szobor lábán. A 10 király uralkodásának idején jön majd el az Úr, és megalapítja az ő országát, amelynek nem lesz vége. Dániel ezt mondja a királynak. Kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. De Dániel azt is hozzáteszi, hogy később más kerül a te helyedre. A király azonban azáltal, hogy aranyszobrot állítatott, azt hirdette a világnak, hogy senki sem léphet az ő helyébe, és Babilon örökké megmarad. Amikor pedig a király megparancsolta mindenkinek, hogy boruljon le az aranyszobor előtt, tulajdonképpen arra kötelezte az embereket, hogy ismerjék el, Babilon örök, Babilon soha nem fog elpusztulni, más hatalom nem léphet a helyébe. Ez a kijelentés azonban ellenkezett Isten igéjének kijelentésével, az ugyanis egyértelműen kimondta, hogy Babilon uralma megdől. Ezért Nabukodonozor kijelentése lázadás volt Istennel szemben, és az embereknek azt parancsolta a király, hogy az ő lázadó kijelentését fogadják el azáltal, hogy leborulnak és imádják az aranyszobrot. Párhuzamot vonhatunk Nabukodonozor király esete, illetve a jelenések 13 között, ahol a fenevad bálványképét állítják fel, és azt követelik meg mindenkitől, hogy imádja a fenevad képmását. Ha pedig valaki erre nem hajlandó, meg kell halnia. Ne feledjük, hogy nem sokkal ezután Nabukodonozor király megtébolyodott, és 7 éven át sínylődött ebben az állapotban egészen addig, amíg el nem ismerte, hogy Isten uralkodik az emberek fölött, és azt helyezi a trónra, akit ő jónak lát. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg. A 80-as években Franciaországban kifejlesztettek, sőt ki is próbáltak egy úgynevezett intelligens kártyát. Ez az intelligens kártya nagyjából úgy néz ki, mint egy bankkártya. A különbség a kettő között az, hogy az intelligens kártyába egy aprócska mikrocsippet is beültettek, amely folyamatosan figyeli, hogy mennyi pénz van a számlánkon, és amikor fizetésre használjuk ezt a kártyát, de túllépnénk azt az összeget, ami a számlánkon van, nem engedélyezi a tranzakciót. Amerikában néhány jelentős bank elkezdett érdeklődni ez iránt az intelligens kártya iránt, és azon gondolkodnak, hogy ők is bevezetnék ezt. Emellett pedig természetesen léteznek olyan elképzelések is, hogy mikrocsippet ültessenek be az emberek bőre alá. Ez az egyén azonosítására szolgálna, sőt az ember bankszámláját is felügyelni ez, hogy vásárláskor ne léphesse túl a rendelkezésre álló összeget. Az ilyen mikrocsip tökéletesen helyettesíteni a pénzt, a számítógépek dokumentálnának mindent, és valóban minden vásárlás és eladás azzal a bélyeggel történne, ami az ember jobb kezére kerülne. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg. A lényeg tehát az, hogy most már rendelkezünk olyan technológiával, amelynek segítségével egy olyan monetáris rendszert lehet kialakítani, amely a kártyával való vásárlásra és eladásra épül. Lehet, hogy egy ehhez hasonló rendszert vezet be majd a hamis próféta is. És hogy senki se vehessen vagy adhasson csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek, akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az ő száma pedig 666. Az igében az emberek száma a 6-os. A 7-es száma teljesség száma, a 6-os az emberek száma, akik nem tökéletesek, a 12-es szám pedig az emberi kormányzás száma, a 13-as szám pedig a sátán száma. Mindennek a héber, illetve a görög nyelvben sokkal nagyobb jelentősége van, ugyanis mindkét nyelvben az ABC betűivel számolnak is. Vagyis az ABC betűi számokat is jelentenek. Ez olyan, mintha a mi ABC-nkben az AABC betűk 1, 2, 3, 4-et is jelentenének. Így a görög ABC minden betűje egy meghatározott számot is jelent. Ennek köszönhetően pedig nagyszerűen el lehet játszadozni a görög kifejezésekkel. Például úgy, hogy összeadjuk azokat a számokat, amelyeknek a kifejezést alkotó betűk megfelelnek. Érdekes, hogy a 8-as szám jelképezi Jézust. A 8-as szám az új kezdet száma, a 7 pedig a teljesség száma. Egy 7 7 napból áll, egy hangsor 7 hangjegyből áll. A 8-as szám, ahogy már említettem, az új kezdet száma, a 8. nap már egy új hetet kezd, A nyolcadik hang pedig egy új hangsort. A nyolcas szám Jézus száma, Jézus pedig az új kezdet. Érdekes, hogyha Jézus nevét számokra átírjuk, akkor a következő számsort kapjuk. 8, 8, 8. És ha Jézus különböző elnevezéseit nevezzük meg, ha a betűknek megfelelő számokat összeadjuk, egy olyan összeget kapunk, amely mindig osztható 8-al. Ha megnézzük a görögben a sátára vonatkozó elnevezéseket, és ugyanazt a műveletet itt is elvégezzük, a sátán minden nevének esetében egy olyan összeget kapunk, ami 13-mal osztható. Itt van helye a bölcsességnek, akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig 666. Ez valószínűleg az az összeg, amit kapunk, hogyha annak az embernek a nevében szereplő betűkhöz tartozó számokat összeadjuk. A 17. fejezetben még visszatérünk erre. És láttam, íme a bárány ott áll a Sion hegyén, és vele 144 ezren, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Emlékezzünk csak vissza a 7. fejezetre. A 3. versben az angyal így kiált. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 ezer pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Nincs okunk azt feltételezni, hogy itt a jelenések 14-ben a 144 ezer nem ugyanazt a 144 ezret jelöli, akiket a 7. fejezetben pecsételt el magának Isten. Itt a 14. fejezetben azt is elárulja nekünk az ige, hogy milyen pecséttel jelölte meg őket Isten. Ez a pecsét nem más, mint az ő atyuknak neve homlukukra felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását. A jelenések egyben Jézus hangja is olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. Hallottam egy hangot a mennyből, mint a nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját. És a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekeltek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ők tehát egy különleges dalt énekelnek, különleges kapcsolatuk van az Úrral. Az Úr elpecsételte őket, és megtartotta őket a nagy nyomorúság nehéz időszakában. Mivel tehát különleges kapcsolatuk van Istennel, erről a különleges kapcsolatról tudnak énekelni. Ugyanígy nekünk is az egyháznak egy különleges kapcsolatunk van Istennel, így hát nekünk is van egy különleges dalunk, amit senki más nem tud énekelni, csak mi. A mi dalunk arról szól, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket tulajdon vérével. Ez a dal a jelenések 5-ben harsan fel, és így szól. Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által. Minden törzsből és nyelvből, népből és nemzetből, és te tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Ezt valóban csak az egyház énekelheti, a 144 ezer nem. De nekik is megvan a saját különleges daluk, sőt a 7. fejezetben azt is látjuk, hogy a nagy nyomorúság időszakában mártírhalált halt szenteknek is megvan a maguk dala. Szegény angyalok pedig egyik dalt sem énekelhetik, csak a refrénbe tudnak bekapcsolódni. Az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké, örökkön örökké. Ez a refrén, és ezt az angyalok is éneklik. A jelenések 13-ban ezeknek az embereknek is megvan a saját daluk. Ebben mi nem tudunk bekapcsolódni, hanem mi hallgatni fogjuk, ahogy hirdetik Isten nagyságát, és azt, hogy Isten megtartotta őket a nagy nyomorúság idején. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg Áron az emberek közül, első zsengéjéül az Istennek és a báránynak. Lehet, hogy valamiféle kapcsolat van e között, illetve a 10 szűz példázata között. Közel-Keleten a mennyegzőkre az volt a jellemző, hogy nem lehetett tudni pontosan, hogy mikor érkezik a vőlegény. A lakodalom általában néhány napig tartott, de azt senki sem tudta pontosan, hogy mikor jelenik meg a vőlegény, és mikor jön el a menyasszonyért. Amikor pedig eljött, körbevitték őket együtt a városon. Mivel tehát a menyasszony nem tudta, hogy a vőlegény pontosan mikor érkezik, folyamatosan készenlétben volt. Ott volt a nagy ünnepségen, körülvették őt barátnői, akik még nem voltak férnél, és izgatottan várták a vőlegényt. Később, amikor megérkezett a vőlegény, együtt végigvitték őket a városon, és a menyasszony barátnői mentek utánuk a sorban, akik még szüzek voltak. Ez is része volt a szertartásnak. Nem ők voltak a menyasszony, de ők követték a menyasszonyt és a vőlegényt. Ez a 144 ezer, tehát nem Krisztus menyasszonya, az egyház Krisztus menyasszonya. Ez egyértelműen kiderül a 19. fejezetből. Olyan szűzekről van itt szó, akik szintén részt vesznek a mennyegzőn, követik a bárányt, ahová megy, és ezek vétettek meg Áron az emberek közül első zsengéjéül az Istennek és a báránynak a nagy nyomorúság időszakában. És szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. Ennek hallatán persze mondhatnánk, hogy milyen jó nekik, de nekünk is ugyanolyan jó. Júdás 1.24. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel. Vagyis amikor az Úr odaállít bennünket az Atya elé, akkor majd mi is fedhetetlenül állunk ott. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez lehetetlen, pedig nem az, hiszen maga Jézus mondta ezt. Máté 19.26. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Jézus akkor mondta ezt, amikor a tanítványok megdöbbenten kérdezték, hogy akkor ki üdvözülhet. Hát nem csodálatos tudni azt, hogy az Úr fedhetetlenül állít engem az Atya elé, Isten trónja elé? Azért, mert Krisztusban hiszek. A Jelenések 13.5-ben pedig azt olvashatjuk, hogy az embereknek ez a csoportja is fedhetetlen lesz. Mindez Isten üdvözítő munkájára utal az ő életükben is. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Az egyik helyi tévécsatorna egyszer elkezdte reklámozni, hogy nekik is lesz egy ilyen angyaluk az égen, hogy fellőnek egy saját műholdat. Fel is lőtték ezt a műholdat, sajnálatos módon azonban valahogy nyoma veszett, és azóta sem találják. Én nem hiszem, hogy itt az ég közepén repülő angyal esetében egy műholdról lenne szó, hanem úgy gondolom, hogy itt valóban egy angyali lényről van szó. Érdekesnek találom, amit az ige erről az angyalról ír. Az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Nézzük csak meg, hogy mit mondott Jézus, minek kell megtörténnie, mielőtt eljön a vég. Máté 24.14. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Érdekes, hogy Jézus is ugyanerre az időszakra, a nagy nyomorúság időszakára utal. Ezt az igeverset tehát a nagy nyomorúság szövegkörnyezetébe kell helyezzük. Az egyház azonban ezt egy felhívásként értelmezi, és azt mondja, hogy addig nem tud visszajönni, és nem is fog visszajönni Jézus Krisztus, amíg minden népnek nem hirdettük az evangéliumot. Én úgy gondolom, hogy valóban arra kell törekedjünk, hogy minden népnek hirdessük az evangéliumot, azonban nem hiszem, hogy ha nem sikerül minden néphez eljuttatnunk azt, akkor ezzel hátráltatjuk Jézus második eljövetelét. Ezen kívül úgy gondolom, hogy amire Jézus utal a Máté 24.14-ben, az nem más, mint az az angyal, akit a Jelenések 14.6-ban látunk, aki repül az ég közepén, és az örök evangéliumot hirdeti mindazoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az emberek ostoba módon nem a teremtőt, hanem a teremtést imádják, Ahogy ezt Pál is megfogalmazta a római levélben. Az emberek az eget és a földet imádják, nem pedig azt, aki teremtette mindezt. Pedig logikus az lenne, hogyha Istent imádnánk, a teremtőt. Egyáltalán nem cselekszünk racionálisan, hogyha a teremtő helyett a teremtést imádjuk, hiszen a teremtés tanúbizonyságot tesz egy teremtő létezéséről. Azok azonban, akik az evolúció elméletét vallják, a teremtést imádják. Róma 1.28. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Róma 1.22-től, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Az örök evangéliumot hirdető angyal tehát bölcs tanácsot ad az embereknek. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal is követte őt, aki így szólt. Elesett, elesett a nagy Babilon, mely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. Mindebből tehát jól láthatjuk, hogy Isten minden embernek lehetőséget biztosít a megtérésre. Az első angyal az örök evangéliumot hirdeti. Ez a harmadik angyal pedig mindenkit egyértelműen figyelmeztet, hogy ne imádja a fenevadat, és ne vegye annak bélyegét a homlokára vagy a kezére. Ha valaki mégis megteszi, az egy tudatos lépés lesz részéről, egy nyílt lázadás Istennel szemben. Ez az alkalom lesz az utolsó lehetőség, hiszen azért hirdeti az első angyal az örök evangéliumot, hogy még egyszer Isten utoljára lehetőséget adjon mindenkinek a megtérésre. Akik azonban ezt elutasítják, végérvényesen elutasítják Istent, és tudatosan azt mondják, hogy ők nem akarják, hogy bármi közük legyen Istenhez. Így végül Isten kiönti rájuk ítéletét, az ő haragjának poharát. A harag kifejezés az Ószövetségben a nagy nyomorúság időszakára utal. Számos alkalommal látjuk ezt a kifejezést az Ószövetségben a nagy nyomorúság időszakára vonatkozóan. Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk mindazoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta. Írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Először tehát látjuk a három angyalt az ég közepén, akik hirdetik Isten üzenetét, és most egy további hang szólal meg, mely ezt mondja Jánosnak. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Vagyis boldogok azok, akik mártír halált halnak a nagy nyomorúság időszakában, a Jézus Krisztusba vetett hitükért. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki. Az ember fiához hasonló, a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki a sarlódat, és arass! Itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földet. Egy érdekes párhuzam található az Ézsaiás 63.2-ben, ahol a következő kérdést látjuk. Miért vörös az öltözeted? Miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? Ez a kérdés Jézusra vonatkozik. Jézus, amikor visszatér a földre, megtisztítja majd a földet, és megalapítja az ő országát. A Jelenések 14.15-ben pedig azt mondja az ige, itt az idő, erezd neki sarlódat és arass. Itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. És egy másik angyal jött ki a mennyből levő templomból, és éles sarló van kezében. Az oltártól pedig ismét egy angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt. Erezd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szemei. Az emberek végérvényesen fellázadtak Isten ellen, elérkezett tehát Isten végső ítéletének ideje. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, a borsajtóból vér ömlött ki, amely a lovak zablájáig ért, 1600 futamnyira, Megiddótól Edómig. Az Ézsaiás 63.1-től kezdődően ezt olvashatjuk. Kijön ott Edómból vérvörös ruhában, Boklából pompás öltözetben, erőteljes léptekkel. Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Miért vörös az öltözeted? Miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? A távolság Edom és Armageddon, azaz Megiddó között 1600 futam. És amikor eljön az ítélet ideje, a világ népei összegyűlnek a végső ütközetre, arra törekedve, hogy megdöntsék az Úr hatalmát, amikor visszatér. A második Zsoltár. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen, vagyis Krisztus ellen, a Messiás ellen. Az emberek tehát egy hiába valóságot terveznek. Azt gondolják, hogy legyőzhetik Jézust, és megakadályozhatják azt, hogy uralkodjon a földön. Mivel tudják, hogy Jézus Krisztus visszatér, azon a területen gyülekeznek, ahová érkezni fog, és valóban azt hiszik, hogy le tudják győzni őt. Zsoltárok 2.8. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Istent egyszerűen megnevetteti a sátánnak és az embereknek az az őrült ötlete, hogy legyőzhetik őt. Következik a 15. fejezet, amelyben egy rövid bevezető után látni fogjuk, ahogy egymás után kiöntésre kerül a harag 7 pohara, Isten végső ítélete, és a földet előkészíti Jézus Krisztus uralmára. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelt a mennyben. 7 angyalt, akiknél az utolsó 7 csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a bárány énekét. Ez a dal hangzik fel tehát a mennyben, a harag 7 poharának kiöntése előtt, és látjuk, hogy mindvégig azt hirdetik, hogy Isten igazságos és igaz. Kétség sem férhet ahhoz, hogy Isten egy igazságos és igaz Isten, bár ma az emberek ezt megkérdőjelezik, és azt mondják. Hogyan teheti meg a szeretet Istene ezt vagy azt vagy amaszt? Az emberek most még kételkednek, amikor azonban eljön az idő, kétség sem fér ahhoz, hogy Isten igazságos és igaz. Egy örökké valóságon át hirdetjük majd azt, hogy igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ugyanúgy ahhoz sem fér kétség, hogy Jézus Krisztus ártatlan volt, és ártatlanul feszítették őt keresztre. Pilátus megkorbácsoltatta Jézust, ez a rómaiaknál a vallatás eljárása volt. Mindezek után a Lukács 23.4-ben azt olvashatjuk, hogy Pilátus kijelentette. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. Még Pilátus is bizonyságot tett Jézus ártatlanságáról, és miután Júdás látta, hogy mit tett, visszavitte a 30 ezüstöt a papoknak és a véneknek, és azt mondta a Máté 27.4-ben. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Tehát ő is kimondta Jézus ártatlanságát. Végül pedig, amikor Jézus már haldoklott a kereszten, az egyik rabló mellette, akit szintén keresztre feszítettek, a következőket mondta. Mi ugyan jogosan vagyunk itt, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Isten tehát gondoskodott arról, hogy többen is bizonyságot tegyenek Jézus ártatlanságáról. És Jézus valóban ártatlan volt. A mi bűneinket hordozta a kereszten. A nagy nyomorúság időszakában pedig folyamatosan kijelentésekkel és bizonyságtételekkel találkozunk Isten igazságosságára és igazságára vonatkozóan. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent. Mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ezek után láttam, hogy megnyílt a bizonyságtétel sátrának szentélye a mennyben. És kijött a szentélyből a 7 angyal, akiknél a 7 csapás volt. Tiszta fényű gyolcsba voltak öltözve, és mellüket aranyöv vette körül. És a 4 élőlény közül az egyik átadott a 7 angyalnak 7 aranypoharat, telve az örökkön örökké élő Isten haragjával. A szentély megtelt füsttel Isten dicsőségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a szentélybe, míg be nem teljesedett a 7 angyal 7 csapása. Van tehát a mennyben egy templom, amelynek mása a zsidók földi temploma. A templomban a szentek szentjében lakozik az Úr, ott van az ő jelenléte. Emlékezzünk csak vissza, amikor elkészült a szent sátor, Isten jelenléte pedig leszállt arra, mint egy felhő. Áron és a többiek egyszerűen nem tudtak megállni és szolgálni a kijelentés sátránál, mert Isten jelenléte olyan hatalmas volt ebben a felhőben, ami leereszkedett a szent sátorra. Ugyanígy most a mennyben látjuk, hogy Isten templomát egy felhő borítja, amikor Isten a végső ítéletét kijönti a földre. Ebben az időszakban pedig senki nem mehet be a szentélybe. Véleményem szerint azért, mert Isten ott van a szentélyben és sír. Síratja azt, ami éppen a földön történik. És emlékezzünk csak vissza, amikor Jézus Jeruzsálemre tekintett és sírva fakadt. Lukács 13:34. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csíbéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. Jézus előre látja és gyászolja Jeruzsálemet amiatt az ítélet miatt, ami vár rájuk azért, mert nem voltak hajlandók felismerni és elismerni a messiást. A Lukács 19:42-től Jézus a következőket is mondta. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek még reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel nagy látogatásod idejét. Jézus tehát síratta Jeruzsálemet, mert látta, hogy milyen ítélet vár rá. Ebből pedig azt látjuk, hogy Isten nem leli örömét a gonoszok halálában. Az Ezékiel 33:11-ben így kiált Isten. Életemre mondom, nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, miért halnátok meg Izrael háza? Miközben tehát Isten kijönti az ő végső ítéletét a földre, a szentélyt egy felhő borítja, és a szentély erre az időre zárva van az ember előtt. Szerintem Isten ott ül a szentélyben és siratja a földre kijöntött ítéletet, ami az emberek lázadása miatt vált szükségessé, mert Isten rákényszerül arra, hogy megtisztítsa a földet a gonoszságtól, és előkészítse a földet az ő fiának igazságos uralkodásához.